Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Kun Miklós történész, Oroszország szakértőt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Természetes, hiszen az Inforádió életem csücske hosszú éveken át mindig megvolt ez az aréna műsora, sokszor majdnem, hogy napi jelentkezések az Inforádió részéről. Vágjuk neki a dolgoknak.
Köszönöm szépen, ennyit a promócióról. Műsorunkat pénteken, július 14-én délután rögzítjük. Témánk pedig természetesen Oroszország, valamint Ukrajna. Kezdjük az utóbbival, ugyanis csütörtökön Kijevben volt az Ukrajna EU csúcs, hétfőn pedig a NATO főtitkára látogatott északkeleti szomszédunk fővárosába. Véletlen egybeesés, vagy van valami oka ennek a diplomáciai nagy hétnek?
Általában ezek a találkozók jóval korábban, vannak ilyen előzetes megbeszélések, tehát jóval korábban döntenek ezekről a találkozókról. Most például van ez a normandiai négyes, tehát Oroszország, Ukrajna, Németország és Franciaország. Július végén csak egy telefonbeszélgetés lesz, Macron, Merkel asszony, Putyin és Poroshenko már készítik elő most ezt a beszélgetést. Dmitri Peszkov, Putyin szóvivője jelentett, hogy még a napot sem tűztük ki. Jönnek a telefonok, például Merkel asszony személyesen telefonált Moszkvába, hogy mikor legyen ez a telefonbeszélgetés. Ott fognak megállapodni majd, hogy mikor lesz a normandiai négyek keretében egy személyes találkozó, ez a bizonyos minszki folyamat a fegyverszünetről általában esetleg fejlődjön tovább, vagy egyáltalán megmaradjanak egy ponton. A szemben álló felek, a Donetszki és a Luhanszki úgynevezett köztársaságok, hát senki nem ismerte őket el, és Ukrajna, na most nem tudjuk, hogy mikor kezdődött ez az egész folyamat, hogy majd szerveznek ilyen találkozókat, jó pár héttel ezelőtt. Például az, hogy lesz egy NATO-ukrán csúcs, a NATO-nak megvan ez a schedule-je, a programja, és hogy mikor lesz NATO-Oroszország, előzőleg nem is lehetett volna, mennyire rossz volt a viszony NATO és Oroszország között, most megint van, és mikor lesz a NATO-ukrán találkozó. Összesűrösödtek Kijevbe az események, nem biztos, és itt eltér az én véleményem általában a különböző, hát elemzők véleményétől, például a BBC-ben volt egy ilyen kerekasztal, ott is részt vettem, és fölvették már, még nem hangzott el, és én nekem az volt a véleményem ott is, hogy Poroshenkónak nem biztos, hogy ez nagyon jól jött. Poroshenko nagyon lent van most.
Miért?
Hát több dolog, több gond van vele, az Egyesült Államok nagy protektora, az Egyesült Államoknak voltak olyan hivatalnokai, még az Obama-Clinton korszakban, mint például Joe Biden alelnök, vagy Victoria Nuland, aki felelőse volt ennek a térségnek a washingtoni hatalmi folyosókon, ezek úgy jártak, mint haza Kijevbe, például Joe Biden fia az érdekelve volt a cseppfolyós gáz kutatásban is, egy nagy vállalatnak volt a elnökségi tagja, és ők azért kivonultak a hatalomból. És jött az a bizonyos Donald Trump, aki nagyon dühös Poroshenkóra és társaira, mert a választási kampány alatt a legdurvább Twitter és ilyen internet bejegyzések voltak az ukrajnai vezetők, az ukrán kormány tagjainak a részéről, például Arszényi Avakov, belügyminiszter, lehűjészte, majdnem leidiotázta Trumpot. Persze, amikor ő győzött, abban a pillanatban leszette ezeket a dolgokat, de ezek rögzítve vannak. És még valamit. A New York Times nemrég tudósított arról, hogy most megy a Brust, és az CIA és az FBI, hát kénytelnek kiszolgálni, bár sokan nem szeretik a vezetők közül ott Trumpot, az FBI és a CIA kapott feladatot, hogy tessék előbányászni azt az információt, hogy esetleg a választási kampány alatt így próbál most visszavágni Trump. Őt támadják, hogy Oroszország segítette őt, ő pedig most felvetette azt, hogy tessék előbányászni azokat az anyagokat, hogy az ukrán kormány bizony segítséget nyújt a demokrata pártnak a választási kampány idején, például ők buktatták meg félig meddig Paul Manafortot, a Trump választási stábnak a mondjuk ilyen erős emberét, hogy állítólag ő a korábbi Janukovics féle Moszkva barát erőktől hány millió dollárt kapott.
Tehát akkor, tehát akkor jól értelmezem, hogy akár Kijev egyfajta védelmet is remél a NATO-tól, NATO felől irányából, illetve az Uniótól?
A Kijev kapálózik most. A NATO szavakban gyönyörűen védi, nagyon védi Ukrajnát. De sem drónokat, sem modern harci repülőgépeket, sem az Egyesült Államok, sem a NATO, ez majdnem azonos bizonyos fokig, hát azért nem szállított oda. Elég ócska fegyverzet volt az angol és az amerikai fegyverzet, a kézi fegyverek főleg, amit nyújtottak nekik. Voltak bizonyos tank elhárító ilyen rendszerek, és volt rengeteg ilyen logisztikai eszköz, ilyen hátizsákok, meg ilyen élelmiszercsomagok. Egy harmada ezeknek a elég drága szállítmányoknak a kijevi piacon is máshogy landolt. A másik dolog pedig ott volt az EBSZ. Az EBSZ hozott egy döntést, egy határozatot, így ukrán egység, úgy ukrán egység, hogy a kijevi kormány támogatják, hogy a Krimfélszigetről hát nem mond le ez a kormány. Hát én azt mondom, hogy itt is szép szavak vannak, de az EBSZ küldöttek, amikor mennek helyszíni ellenőrzést tartani, mert van joguk Kelet-Ukrajnában, nagyon sokszor panaszkodnak az ukrán hatóságokra, nem csak a Donetszki és a Luhanszki hatóságokra.
Amikor az Európai Unió meg támogatja anyagilag is Ukrajnát, sőt, egy friss fejlemény, hogy június 11-e óta vízummentesen utazhatnak az ukránok az EU tagországokba. Ez jelent valamit?
Európai fontos Unió, Kijev ez számára? Fontos Kijev számára, bár most volt egy felmérés, egy érdekes statisztikai felmérés, nem volt ilyen robbanásszerű hát emelkedés, ami a kiutazást illeti, részint ilyen biometrikus útlevelek is kellenek ehhez.
Miért
részint is? Ez azoknak egyébként jó, a családtagoknak. Rengeteg ukrán, több millió ember, ez jó szakképzett munkaerő, Portugáliában, Észak-Itáliában, London környékén, London Grádnak hívják az oroszok Anglia fővárosát, Nagy-Britannia fővárosát, mivel rengeteg orosz él, de ott élnek ukránok, erről általában keveset beszélünk, és nagyon jó vízvezetékszerelők ezek, babysitterek, sokszor ezek mondjuk tudnak angolul vagy portugálul már valamennyire, meg olaszul, tanulékonyak, és ezek európai keresztény emberek.
Jó, tehát, hogy felvetett ezt a biometrikus útlevelet, mert ezt is nemrég vezették be, és az ukrán vezetés ezt a terroristák kiszűrésével indokolta ennek a bevezetését, illetve szintén belehozta ebbe a témába Oroszországot is.
Az az igazság, hogy nemrég az ukrán vezetés azért körülírta azt, hogy Oroszországgal szembe bevezetik a biometrikus útleveleket, de nincs nekük pénzük arra, hogy igazán egy ilyen falat építeni, virtuális falat útlevelek segítségével, határ őrség és vámőrség segítségével Oroszországgal szemben. Dehogy kapnak, és az az igazság, hogy falat sem tudtak igazán építeni. Eredetileg egy olyan hatalmas, majdnem kínai nagy falat akartak ott építeni a határon, részint Moldáviával szemben, részint pontosabban a Dnyeszter menti köztársasággal szemben, szintén egy pici exklávé, orosz barát, orosz csapatok is állomásoznak, senki nem ismerte el szintén, de tényleg Moszkva kezében van az a kis rész, és ez egy katonailag, stratégiailag nagyon fontos rész, és azon kívül drog- és fegyverkereskedelem centruma, félig meddig a Balkán kapujában.
Ezért kell a Moldáv határt megvédeni?
Hát meg akarták védeni, meg ez Oroszországgal szemben szintén egy ilyen felvonulás lenne, és nem sikerült, mert ez nagyon nagy pénzbe kerül. Szerkesztő úr az előbb fölvett, hogy nem elég pénz. Hát én mondok két dolgot. Az egyik az, hogy a nemzetközi nagy pénzintézetek, és itt most nem csak a Világbankra, meg a nemzetközi valóta alapra gondolok, hanem a különböző Amerika barát és Brüsszel barát bankok, 1 milliárd 600 millió dollárral most tartoznak Ukrajnáról, de Ukrajna cserébe sem ilyen gazdasági reformokkal, sem pedig korrupció ellenes küzdelemmel nem rukkolt elő. Nekem nagyon furcsa volt Rex Tillerson, amerikai külügyér kijevi látogatása. Összesen 3 órán át tárgyalt. Ő rögtön a Trump-Putyin találkozó színhelyéről, Hamburgból érkezett oda, ahelyett, hogy Trump-al együtt szépen fölszállt volna a repülőgépre, leül mellé, és hát kiértékelik az eseményeket, majd, ha leszállnak Amerikába, lemennek a gépről, ott rengeteg újságíró is van, megállnak, és úgymond spontánul válaszolnak a kérdésekre. Nem. Ő szépen elment Kijev szerepbe, mert a Trump-Putyin találkozón igazából semmi komoly nem dőlt el Ukrajnával szembe. Az Egyesült Államok nagyon szeretne beavatkozni Ukrajna dolgaiba, furcsa módon Trump adminisztráció ennek a híve. Korábban Biden elment és ott döntött, hogy most ez lesz az ilyen miniszter, ez lesz az olyan miniszter, kiment a frontra, ott osztogatott, mint egy télapó decemberben, 15 decemberében, 2015 decemberében a katonáknak osztogatott, mit tudom én, micsodát. Aztán elment McCain, az úgy republikánus szenátor, de nagyon orosz ellenes, az még ilyen vastag dollárköteget is osztogatott a különböző népfelkelő, úgymond alakulatok parancsnokainak, de igazából ők nem mentek előre, hogy közvetítsenek Oroszország és Ukrajna között. Egyesült Államok soha nem ment, mindjárt befejezem szerkesztő úr, mert ez nem egy monológ, de akkor is. Igazából ők ebben nem mentek bele, rábízták az egészet, ahogyan általában Clinton-Obama vonulat, rábízta Európa kormányzását Angela Merkelre, intézte el te ezt az egész nagyon nehéz, bonyolult Minszki folyamatot. De Trump lekezeli Merkelt, úgy tűnik, Trump nem szereti Merkelt, Trump nem is nagyon szereti ezt a Minszki folyamatot, így kijelölt egy veterán diplomatát, 70 éves, Kurt Volkert, kijelentette, hogy ő legyen most a kvázi Washingtonban az Ukrajna kérdésekben, direkt ukrajnait mondtam, és nem ukrán kérdésekben, ott van a Donetsk és Luhanszk orosz lakta terület, és ő szintén elkísérte Tillersont Kijevbe.
Egyébként az USA számára mi fontos Ukrajnában, a politikai rendezés, vagy gazdasági hatalomnak látja? Az, hogy például az Egyesült Államok oda is eladhasson cseppfolyós gázt.
Hát ott nagyon drága volt a cseppfolyós gáznak a kutatása, hatalmas mennyiségben van egyébként Lengyelországban és Ukrajnában a cseppfolyós gáz, de korábban az korábbi számítások szerint az ottani cseppfolyós gáz előállítása többe kerülne Ukrajnának és Lengyelországnak, mint mondjuk megkapni az Egyesült Államoktól tengeri úton a cseppfolyós gáz, bár az is nagyon drága, és még mindig mondjuk az északi áramlathoz, vagy a török áramlathoz, ha majd meg lesz, ehhez képest ez sokkal drágább.
Felvetette az előbb, bocsásson meg, a korrupció kérdését. Ezt ugye nem csak az amerikai külügyminiszter, hanem az Európai Unió is bírálta, hogy ezzel nem nagyon haladtak előre Ukrajnában. Mekkora gond a korrupció?
Ez úgy látszik nagyon nagy gond Washington szemében nézve. Én elkezdtem azzal, hogy 3 órán át összesen, ha összeszámoljuk, tehát nem az utazás a repülőtérről, ahol Jovanovics nagykövet asszony ott várt, egészen oda rohant a Tillersonhoz is, valamit a fülébe sugott tisztára egy ilyen óvodai jelenet szinte, hogy nem is várta meg, hogy leülnek valahova, vagy a kocsiba beülnek, ami mondani valója volt, hanem megérkezett, lepakolt, gondolom lezuhanyozott, mert fáradt volt, utána elment tárgyalni, utána megint tárgyalt. Még egyszer Poroshenkoval, volt egy sajtóértekezet, összesen 3 óra. Nem sok. Nem sok, ez nem egy nagy idő. És tessék elképzelni, szerkesztő, 3 órából egy teljes óra telt, hogy nem annyira, vagy nem csak a hivatalos ukrán állam képviselővel, hanem olyan politikusokkal és olyan jogászokkal, ukránokkal tárgyalt Rex Tillerson, akik korrupció ellenes politikusok, és akik mind jogászok foglalkoznak a korrupció kérdésével, és állandóan, amikor nyomást gyakorolt, ki is mondta, hogy Ukrajnában nem lesz neki jó dolgok, hogyha nem lesz ez a korrupció ellenes küzdelem.
Egyébként ezeknek az embereknek megvan a kijevi politikai támogatottsága, akikkel beszélt az amerikai külügyminiszter?
Persze, részint ezek Julia Timoshenko, részint ezek Jacenyuk volt miniszterelnök, részint ezek Poroshenko hívei, de ezek önmagában is az amerikai követségre vannak bekötve, direkt oda terelték őket, néhány embert, és fölvetette azt Poroshenkónak, nem csak, hogy küzdjetek fiúk a korrupció ellen, de minél látványosabban és minél konkrétabban, hanem azt fölvetette, kellene egy külön korrupció ellenes bíróság. Ennek a bíróságnak lényegében, vagy nyomozóhivatalnak a működését amerikai nyomásra részben, vagy ötletére Romániában már sikerült kipróbálni. Hát ott még ott elővesznek egészen magas rangú hivatalnokokat, és vegzálják őket egészen miniszterelnökig bezárulni.
Erre mondják kritikusok, hogy az szinte az Egyesült Államok van mögötte, akár csak Romániában, akkor ezek szerint Ukrajnában is?
Hát Ukrajna nem annyira majdnem mondjam ki, hát nem vagyok politikus. Ukrajna nem annyira vazalus állama az Egyesült Államoknak, mint Románia. Románia most megvette például a Patriot ilyen rakéta elhárító, meg támadó részint átalakítható legalábbis rendszert, és ezzel nagyon megerősödött, meg amerikai hajók állandóan a Fekete-tengerre, amikor bemennek, 3 hónapra bemehetnek oda, a török kormány ezt megengedi, akkor általában román kikötők felé igyekeznek, és nem annyira bolgár kikötők felé, és ezek próbálnak egészen bemenni az orosz partokig, és az ukrán partok mellett lényeg kisebb hajók szabályosan járőrt szolgálatot teljesítenek. Azért nagyon feszült a helyzet. Ukrajna papíron az Egyesült Államok markában van, de ott van még a Merkelnek is egy nagyon befolyásos politikus klán, réteg. Például Kijev polgármestere, fő polgármestere, Szerkesztő úr bizonyára annak idején, mint sportszerető ember, ismerte ezt a nevet, hogy Klitschko, de most hát az még most is boxol jól, de hát ő gyakorlatilag őt készítették elő az Európai Unió vezetői eredetileg, hogy ő legyen Ukrajna vezetője a Majdan után, de nem ő lett, de ott megegyezés volt, tehát ilyen szerep leosztás volt. Poroshenko helyzete nagyon is nagyon rossz. Én nem mondom, hogy nem mérhető, de a népszerűsége az 52%-ról lement 5%-ra.
Ez maradhat még, vagy meddig maradhat?
Hát talán kihúzza, ez viszont az Európai Unió és az Egyesült Államok anyagi támogatásán is múlik, hogyha nem támogatják teljesen, akkor összeomlik a rendszer. Ha támogatják, akkor talán kihúzza, hogy még egyszer nem fogják meg a választani. Az biztos többen készülnek, így például Avakov belügyminiszter is, de neki az a hátránya, hogy ő nem nagyon tud ukránul jól. Érdekes, hogy a Twitter bejegyzései nagyon sokáig csak oroszul voltak, és oroszul utasította a Kelet-Ukrajnában harcoló egységeket, nagyon sokszor telefonon, hogy a mocskos oroszok ellen támadjatok. Hát ez egy nagy az Isten állatkertje, hogy mondják, de alacsony a kerítés. Julia Timoshenko asszony nem csak a külsején változtatott, hanem egész lányosra haját úgy viseli, tehát már nincs ez a nagyon gyönyörű szob. Julia Timoshenkónak nagyon komoly amerikai republikánus támogatói vannak. Ő találkozott tényleg Trumppal, 10 percen át beszélgetett vele, amikor járt Washingtonba, tán a folyosón kapta el. Nem sokat tudunk erről a találkozónak a részleteiről, mert nem vették föl videóra, és nem voltak fotók, viszont Trumpot azért nagy szégyen 5 álló percen át fogadta Trump, 5 álló percen át fogadta Poroshenkót, és leültette, szólt hozzá, betért a dolgozószobájába, szólt hozzá egy pár kedves mondatot, hogy neki vannak ukrán barátai, ismerősei, mennyire Ukrajna mellett áll, és utána többi tanácsadóval elkezdett más dolgokról beszélni. A Poroshenko környezete megpróbálta piac szempontból ezt elég jól kihasználni, hogy hát előbb találkozott, mint a Putyin. Most a Putyinnál ki volt téve, amerikaiak 30 percet szántak.
Putyin
40 percet, esetleg 50 percet, és utána lett 2 óra, azt hiszem 15 perc, vagy 20 igen. perc, és azért ez nagy különbség.
Mindjárt rátérünk erre is, de még annyi...
Hát az ukrán téma nagyon fontos.
De a nagy testvérhez közeledjünk, ugyanis csütörtökön, a hétfői ukrán NATO csúcs után, NATO-Oroszország csúcs volt, de ezúttal már Brüsszelben, az, és a téma a napirenden pedig az ukrajnai és az afganisztáni helyzet, illetve a katonai tevékenységek átláthatósága és kockázatcsökkentése volt. Mit jelent az, hogy katonai tevékenységek átláthatósága?
Mostanában egy ilyen hibrid háború is zajlik, például Szíriában, Ukrajnában is máshol, ami azt jelenti, hogy ez nem csak olyan háború, hogy itt, mint az első és vagy a második világháborúban ülnek a katonák a lövészárkokba, hanem a kommandósok játszanak nagyon szerepet, a dezinformáció játszik nagy szerepet, az idegen zászló alatt való küzdelem játszik nagy szerepet, különböző úgynevezett fékhírek, hazughírek, rágalmak terjesztése, és a színfalak mögötti egyezkedés, mert például amikor a legrosszabb viszonyban...
Hogy átláthatatlan, nem?
Hát átláthatatlan, néha egyébként ez nem működik rosszul, amikor a legrosszabb viszonyban volt Washington és a Kreml, akkor is a, és igazuk is volt, az orosz katonai vezetők, hát nyilván Trump és Putyin engedélyével, megállapodtak a kulisszák mögött, állítólag Ammanban, Jordánia fővárosában az amerikai katonai vezetőkkel. Rövid ideig nem is volt hivatalos kapcsolat közöttük, de akkor is volt a kulisszák mögött, mert nem lehet egyszerűen, akkor szitává lőtték volna egymást, és Izraellel még jobban működik ez az orosz titkos kapcsolat, mert egyszerűen ott vannak a drúz falvak, drúzok ezek részint keresztények, részint muzulmánok, főleg keresztények, Izrael szövetségesei. Ezeket nagyon könnyű lett volna a szír állam erőinek lőni, és véletlenül is, de volt egy megállapodás, hogy sem az orosz tanácsadók és a hivatalos Assad féle csapatok, sem az izraeli csapatok azon a ponton például nem mennek közel a határhoz. Tehát még véletlenül sem legyenek képesek átlőni a határon.
De akkor ezek szerint Moszkvának nem nagyon érdeke az átláthatóság a NATO irányába, vagy a NATO ezt világosan látja, hogy milyen katonai vagy egyéb titkosszolgálati műveletei vannak Moszkvának,
nem? Egyik fél sem valami korrekt, tehát abban nem érdemes nekünk, Magyarország NATO tag, de nem érdemes kettős mércével élni. Egyik fél sem korrekt, például mi a légierő berepüléseit illeti orosz csapatok. Szíria esetében, de a balti tenger fölött az orosz csapatok garázdálkodtak a három kis balti demokrácia fölött. Egy ideig egyébként ott magyar légierő is volt, úgy tudom, és védtük a Gripenekkel őket, mert ott helyi légierő nem igen van, de egészen rárepültek az észt, a lett és a litván mondjuk határposztokra.
Provokáció volt ez? Vagy
hát nem provokáció, és London mellett is föltűntek, tehát az amerikai gépek is berepülnek ide-oda, a finn területen keresztül egészen bementek orosz területre, az orosz vadászgépek kergették őket. Biztos, hogy ez az egész légierő történet nem valami biztonságos dolog. Putyinnak most volt ez a hamburgi útja, és hát Putyin persze vigyáz, és az orosz saját magára. Ő nemrég egy Stone nevű rendezőnek nyilatkozva azt mondta, hogy az a jó államférfi, aki saját maga vigyáz a saját maga biztonságára, hát ő mind volt KGB tisztehez még különben is
érzett. Ezeket látjuk a budapesti látogatásokon
is. Persze, na most Putyin maga dolgozta ki, nyilván katonai vezetők és magasrangú repülőtisztek segítségével, nem volt a mód, de nyilván ez itt történt, hogy a legrövidebb út Hamburg felé Lengyelország lett volna. Lengyelország, aztán volt Kelet-Németország, tehát a Németország keleti tartomány, de nem. Fölment Putyin egészen magasra, gondolom ezt megbeszélték, gondolom ezt tárgyaltak elő részletesen, nehogy lejöjjék, vagy valami. Fölment egészen Stockholm felé, Finnországon át, nagyon nagy kerülő, Dánián keresztül, és így kerülve 500 kilométert vesztett, plusz 500 kilométer lett ez az utazás, úgy szállt le az ő gépe Hamburgba. Megvan is ennek a gépnek a fotója.
És ez kizárólag a biztonsága miatt?
Hát kizárólag a biztonsága
miatt. Mi fenyegette volna a Lengyelországon keresztül?
Hát rossz az orosz-lengyel viszony, és Lengyelország NATO ország, igaz, hogy Dánia is NATO ország, de semleges Svédországon keresztül úgymond meg a balti tenger északi része fölött azért valami miatt úgy vélte Putyin és környezet, hogy biztonságosabb repülni. Erről nagyon sokat cikkezett az orosz sajtó. Voltak olyan célzások, hogy hát az orosz-lengyel viszony nagyon rossz, és a legrosszabb Európában. De én hozzátenném ehhez, hogy semmi sem olyan egyforma, és semmi nem fekete-fehér, és a kereskedelem, a diplomácia és a katonai szembenállás története nem azonos a John Wayne indián filmekkel, vagy a ilyen westernekkel, hogy good guy, bad guy, te jó fiú vagy, én rossz fiú vagyok. Lengyelország tényleg sokkal rosszabb viszonyban van Oroszország, hát nem Magyarországra nem is szólva, de mint Szlovákia, mint Csehország, mint egy csomó más állam, Olaszország, Spanyolország, de például a lengyel-orosz kereskedelmi kapcsolatok a legnagyobb recesszió, a legnagyobb szankció háború idején úgymond kiválóak voltak. Ezt nem tudom mivel megmagyarázni.
Egyébként a NATO-nak milyen NATO és Oroszország között milyen ellentétek vannak mondjuk Ukrajna, illetve Afganisztánt illetően?
Hát ami Afganisztánt illeti, most inkább erről beszélnék, mert Ukrajna az világos. A NATO-nak érdeke, hogy a NATO befolyási övezete, jól lehet, időben nem vették fel sem Grúziát, sem Ukrajnát, utána már veszett fel hiszen jele, utána már Oroszország kezdett nyomást gyakorolni, háborús helyzet volt Ukrajnában, háborús helyzet volt Grúzia területén, láss oszét dolog, láss abház dolog, és a NATO szabályzata, és a NATO hagyománya, tradíciója szerint nem lehet fölvenni egy olyan országot a NATO-ba, ahol, amely ország területén katonailag instabil dolgok vannak ott. Nem csak törvénykezni kell, nem csak egy csomó törvényt meg kell változtatni, ott nem csak a GDP bizonyos százalékát be kell fizetni a NATO kasszájába, hát nem, vagy a saját katonai költségvetést ezzel növelni, bár ezt sokan nem is teszik meg, Trump őrjöngöte miatt, és egy időben a kampányot fenyegetőzött, hogy nem fogja fizetni a NATO-t, micsoda disznóság, mindegy. Oroszország és Ukrajna között az a legnagyobb ellentét, és így jött be a NATO, hogy nem mindegy a NATO-nak, és kvázi Egyesült Államok sem, hogy Európa, ahogy ők mondják, nem Európa, hanem a nyugati befolyási övezet határa, az ott lesz Luhansktól és Smolensktől, mit tudom én, nyugatra, vagy pedig itt a Csapnál, itt a Záhonynál, itt a Kárpátokban, és mint a magyar-szlovák és román határon a NATO ugye felvonul valamilyen módon, de nem mindegy, hogy esetleg egy nyugatbarát Ukrajna, mint ütköző zóna, ráadásul Európa egyik legnagyobb országa, kitűnő gazdasági adottságokkal rendelkező és katonai potenciállal is rendelkező, hadiparral rendelkező ország, nem mindegy, hogy hol van, az orosz barát táborba, vagy a nyugat barát táborba. De az afgán kér, ha esetleg kezdjük
mindjárt újra, folytatjuk, de
ha folytatjuk, után... akkor az afgán dolgot járjuk körül azért.
A hírek után mindenképpen erről lesz szó. Kun Miklós történész, Oroszország szakértő az Inforádió arénájának vendége, a hírek után folytatjuk.